Kész, szervusztok, sziasztok! Gyertek, csatlakozzatok be a közösségre, a tanításra, Isten hozott benneteket, és itt vagyunk mi a stúdiónkban, és már volt egy kis közösségünk, beszélgettünk, meghallgattuk egy kicsit már egymást, hogy kinek milyen volt ez az időszak, hát még csak egy picit, és nagyon jó, hogy itt lehetünk élőben is, és hát köszöntünk benneteket, akik online csatlakoztok hozzánk, és ezekben a hetekben, hát ilyen hibrid módon vagyunk. Hát mondjuk mindig hibrid módon, mert mindig van közvetítve, de most még hibridebb módon. Szeretjük az ilyen hibrid autókat, így van, amelyek különböző meghajtással bírnak, és most hibrid módon így hétről hétre lépkedünk az alkalmakban, úgyhogy most január elején már nyitottunk, és élőben is találkozunk, de hát még nincs közös dicsőítésünk, ami úgy szintén csodálatos lenne, de hát hiszük, hogy így fogunk tudni e felé lépkedni. És hát mit szólnátok hozzá, hogy Efézus 4-ből szeretnék, hát ki onnan szeretnék kiindulni. Én úgy érzem, hogy a témánk, ami a szívemen van, meg ott az írás részben van, az egy nagyon-nagyon fontos téma számunkra, számomra és számunkra. Úgyhogy gyertek, nyissuk ki Efézus 4-nél a Bibliánkat, és hát készítsük fel a szívünket, imádkozzunk, jó? Mennyi atyánk, nagyon szépen köszönjük azt neked, hogy már ilyen módon is együtt lehetünk, közösségbe lehetünk, hogy valamelyik testvér azt mondta, hogy jó Isten házába lenni, igen, mert ahol összegyűlik a te néped, ahol együtt vagyunk, ott bizony van egy különleges jelenléted, és jó a te szárnyaidnak az árnyékában menekülni, a Krisztus testében. És Uram, csak imádkozom azért, hogy a te igédet használd az életünkben, a szívünkben ma, hogy meg tudjuk hallani azt, amit te nagyon nyilvánvalóan mondasz nekünk. Uram, te olyan csodálatos vagy, olyan óriási dolgokat tettél és teszel az életünkbe, te a Golgotai keresztre mentél. Uram, elvetted a falat, a közbevetett választófalat, ami elválasztott tőled, és sőt, te a drága véreddel elmostad azt a közbevetett választófalat, ami bennünket elválaszt. Uram, imádkozom azért, hogy egyénenként és gyülekezetként hogy tudjuk megtapasztalni ennek a valóságát és azt a szeretett közösséget, ami a fiadban, Jézusban van. Szükségünk van rád, köszönjük neked, Jézus nevében. Amen. Amen. Efézus 4, 26-tól 32-ig ezekből a versekből indulunk ki, és múlt héten is már beszéltünk ezekről, vagy érintettük. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet, aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szomorítsátok az Isten szent szellemét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára, Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Talán biztosan emlékeztek rá, hogy mikor elkezdtük az efézusi levelet valahol ott szeptember magasságában, hogyha esetleg emlékszel rá, októberben jó pár alkalommal beszéltünk arról, hogy Isten örök célja az az, hogy mindeneket egybe szerkesszen Krisztusban. És hogy Efézus 2-ben arról beszél nekünk az írás, hogy egy új embert alkotott és teremtett, hogy az imádságban is megfogalmaztam, a közbevetett választófala lerombolta, és a közelvalókat és a távolvalókat is megbékéltette Istennel a Krisztus vére által. Hogy ez a gyülekezetnek a realitása és szellemi valósága, hogy az a választófal, ami köztünk és Isten közt volt, az a Golgotai kereszt elvette, lerombolta, elmosta, eltávolította, és hogy most közelvalókká vagyunk, és meg vagyunk békélve Istennel, ahogy ott Efézus 2-ben tovább olvassuk, Istennek a háza népe, családja vagyunk, nem vagyunk többé jövevények, vándorok, hanem Istennek a háza népe, hozzá tartozunk, az ő temploma, az ő szent hajléka. De a Krisztusnak a munkája, és figyelj erre, nem csak az Istennel való kapcsolatunkra lett hatással, hanem azt mondja, hogy ezek a választófalak, ezek közülünk is ellettek véve, a kettőt egy új emberré teremtette önmagában, és lerombolta a választófalakat, és egymásnak testvérei vagyunk, a szeretetnek a kötelékeivel össze vagyunk kötve, Efézus 4-ben, a 16. versben, ahol beszél arról, hogy a részek össze vannak kapcsok által kötve, és van a szellemnek egy egysége, egy testnek a része vagyunk, egyek vagyunk, és nincsenek falak köztünk, mert Krisztus elvette. Ugyanakkor, hogyha követed a gondolatmenetet. Itt az Efézusi levélnek ezen a részén beszél nagyon sokat a kapcsolatokról, azért, mert lehet, hogy ez egy szellemi valóság, ami igaz a Krisztus testére, mégis nagyon könnyen lehetséges az, hogy vannak felépített falak, távolságok, közbevetett akadályok Krisztus testének a tagjai közt. Lehetséges, hogy az egységnek vannak aláásói, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy az a szellemi igazság és valóság, ami igaz ránk, mert Krisztusnak a teste vagyunk, azt a járásunkba is lelepleződjön. Oké? És múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy itt Efézus 4:1-től már a járásunkról, a forgolódásunkról, a hétköznapi életünkről van szó, a döntéseinkről, a kapcsolatainkról. És ez az írásrész is, és ezek az írásrészek is rengeteget beszélnek a kapcsolatainkról, és most különösen a gyülekezetben a kapcsolatainkról. A gyülekezetben a testvéreinkkel, ugye, mert azt mondja ott, talán a 25. vers, hogy ne hazudjatok egymásnak, mert egymásnak tagjai vagytok. Így van, a kapcsolatok. Hogy bárcsak látnánk azt, hogy Isten, hogy az Úr Jézus Krisztus számára, hogy meghalt a Golgotai kereszten, mennyire megvásárolta a kapcsolatainkat is. Mert gondolj bele, az egész világ falakra épül. Amikor Ádám és Éva elbukott, akkor féltek, elrejtőztek, fügefalevelekkel vették körbe magukat, így van, takarták be magukat, és rögtön falak keletkeztek, azonnal elkezdték egymást vádolni, az asszony volt, akit nekem adtál, és a világ ezekre a falakra épül, és ezért van az a hihetetlen magány és egyedüllét, azért, mert ott vannak ezek a falak az emberi szívben, a kapcsolatokban. Ezért olyan hatalmas a válásnak az aránya, ezért van az, hogy szívek, az apák szíve a fiaktól, a fiak szíve az apától, az anyák szíve a lányoktól, a lányok szíve elfordul. Ezért van az, hogy itt ma Magyarországon, ahogy múlt alkalommal említettük, nagyon-nagyon sok család és nagy család, a nagy családon belül családrészek nem beszélnek egymással, haragban vannak, haragot tartanak, haragot őriznek, lehet, hogy volt valami bántás, volt valami kár, ami keletkezett, és ez mélyen a szívbe ott van és melengetve van. És ilyen az egész világ. És most arról szól itt az írás rész, hogy nekünk nem kell, hogy ilyen legyen a járásunk. Mert Jézus nem csak Istennel békéltetett meg bennünket, hanem egymással is megbékéltetett bennünket a vére által. Figyelj jól! Ennek az egymással való megbékélésnek és az egymással való kapcsolatnak az alapja csak is az Úr Jézus Krisztusnak a vére. Ez azt jelenti, hogy a Marcsival fontos, hogy legyen egy rendezett kapcsolatom, fontos, hogy a szívemben nem elengessek haragot, vagy ne számláljam az ő hibáit, az ő bűneit, hanem bocsássak meg neki, nem azért, mert jaj, milyen aranyos dolog megbocsátani, nem azért, mert jobb lesz nekem, ha megbocsátok. Ez igaz. De nem ezért elsősorban, hanem azért, mert Jézusnak a vére szent. Amikor veszük az úrvacsorát, nem csak azt ünnepeljük úrvacsorakor, hogy Jézusnak a vére megbékéltetett bennünket Istennel, hanem az úrvacsorakor azt is ünnepeljük, hogy mi egy kenyér vagyunk, és egy test vagyunk, és egy testnek vagyunk a részei. És mikor megbocsátunk egymásnak, akkor Jézusnak a vérét tisztelem ezzel. És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Gyertek velem, ahogy erről egy picit beszélünk és kifejtjük. Múlt héten volt szó arról, a 26. versben, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a haragotokkal, és az ördögnek ne adjatok egy talpalatnyi helyet sem. És azt mondtuk, hogy amikor a szívemben, amikor bántás ér, amikor megbántottak, megraboltak, megsértettek, akkor, hogyha ezt melengetem, nem engedem el, nem bocsátok meg, ez a forró krumpli, így van? Akkor dobnak egy forró krumplit, mit csinálsz vele? Tovább dobod, vagy eldobod, az a legjobb. Jön a forró krumpli, eldobod. És ilyen, amikor a bántás nem dobom el, hanem beleül a szívembe. Bele gyökerezik a szívembe, dédelgetem, melengetem, akkor ez neheztelésé válik. Van egy ilyen vers Jakab könyvében, így van? Azt mondja, hogy ne sóhajtozzatok egymás ellen, a bíró az íme a bíró az ajtó előtt áll. azt hiszem, talán, lehet, hogy két különböző verset hoztam össze, de lehet, hogy nem. Tehát ne sóhajtozatok. Sóhajtozunk, így van? Egymás ellen. Egymással kapcsolatosan. Neheztelünk egymással. Neheztelünk egymással. És nem értjük meg azt, hogy a Krisztus teste szent, a testvérem szent, a gyülekezet szent, hogy nem jöhetek én be ide az én véleményemmel, és én fenn akarom tartani azt a bántást, azt a vétket, azt a haragot, azt a, amit ő elkövetett, ezt fenn akarom tartani magamba. Igen, megtehetem, ezt mondja, tehát harag, neheztelés, keserűség, és be fog lépni az ördög. Emlékeztek, múlt héten ezt mondtuk, hogy egy talpalatnyi helyet se adjatok az ördögnek, és az ördög belép azon a helyen, és kiépít egy erődítményt. Egy erődítményt. Egy hatalmas, bevehetetlen erődítményt, és szabadon munkálkodhat. Velem vagytok, még látom. Úgyhogy figyelj! Az írás újból és újból beszél erről, hogy az ördög egy Péter 5.8-ban az ellenségünk, Sátán, mint ordító oroszlán körbejár keresvén, hogy kit nyeljen el. Van egy vágya, köröz, mint az áldozat körül, köröz az oroszlán, és keresi, hogy kit nyelhet el. És az egyik mód, ahogy el akar nyelni bennünket, hívőket, és hogy el akar nyelni gyülekezeteket, az a haragtartás, neheztelés, meg nem bocsátás által oda belép, és kiépít egy erődítményt, és megkirabol és megrabol bennünket. Körbejár. Ne felejtsük el, egy Mózes 3-ban azt mondja, hogy a kígyó ravaszabb volt minden mezei vadnál, ami azt jelenti, hogy itt egy rendkívül ravasz teremtményről beszélünk, Sátánról, ő ravasz. Így van, annó emlékeztek rá, akik olyan idősek vagytok, mint én legalább. Emlékeztek rá, amikor lementünk a Blahára, vagy bárhova, és ott voltak az itt a piros, ott a pirososak, így van? És oda mentél is, és láttad, volt, hogy evangelizáltunk, és ott volt itt a piros, hol a piros, itt a piros, hol a piros, és ott volt egy kocka, és három gyufáskatúja, vagy valami, és tette-vette, és egyezres, kétezres, és úgy érezted, hogy biztos, hogy ott, most láttam, hogy ott van, 2000 forintot adok, és az, és leveszi, és nincs ott. De tudom, hogy ott volt, és nincs ott. Azért, mert valaki nagyon ravasz, ravaszabb, mint én, és az ördög ilyen. Az ördög ilyen. Ha azt gondoljuk, hogy a saját emberi természeti gondolkodásunk az elégséges arra, hogy kikerüljük az ördög csapdáját, akkor be vagyunk csapva. Nem. Egyedül Isten igéje, a hozzávaló ragaszkodás, Isten igéjét elrejtjük a szívünkbe, és ez az, ami megment az úttól, ami alant van, ami lent van, a pokolra vezető úttól, és most nyilván számunkra megváltott hívők számára nem a végső pokol, de a pokoli úttól. Ravasz. Sőt, 2 Korintus 2-ben emlékeztek a történetre? 1 Korintus 5-ben ott van a korintusi gyülekezetben egy testvér, aki az apja feleségével él, így van, együtt. A korintusi gyülekezet nem tesz semmit, nagyon liberális, nagyon, sőt, még örülnek is, tényleg, meg is házasodtunk, nem, tényleg. És Ott van a korintusi gyülekezet, semmit nem tesz, és Pál azt mondja, hogy nem helyes. Nem helyes. Ez egy nyilvánvaló bűn, ami rombolja a gyülekezetet. Egy gyülekezeti fegyelmezésre van szükség. Olvashatod 1 Korintus 5-ben. Aztán a testvér, és kizárták a gyülekezetből, ez a gyülekezeti fegyelmezés és utolsó fokozata a testnek a pusztulására, hogy a szellem az örök életre megmaradjon. Oké? Okay? Megváltásra. És utána ez a testvér rádöbben, és megtér a bűnéből, mert a gyülekezeti fegyelmezésnek ez a célja egyébként, megtérés, és kopogtat a gyülekezet ajtaján, és nem akarják visszaengedni a testvérek. Így van, és Pál azt mondja, hogy figyeljetek, bocsássatok meg neki, engedjétek őt vissza, hogy el ne emészze őt a bánat, és aztán mond valami érdekeset, 11. versben azt mondja, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai. Azt mondja, hogy ha nem bocsátunk meg neki, akkor a sátán be fog csapni bennünket, és azt gondoljuk, hogy hé, ez rendben, de be fog csapni bennünket. Be fog lépni, be fog csapni, mert nem ismerlek előttünk a szándékai. Úgyhogy az ördög csapdába kíván, akar bennünket ejteni, és a többféle csapdája van, de az egyik az a bántások, sértések, sérelmek, amik érnek bennünket, ezek csapdák, amelyeket kikerülhetünk azáltal, hogy a szívünk mélyén eldöntjük, hogy nincs más út számomra, csak a totális teljes megbocsátás. A totális teljes megbocsátás. Oké? Okay? Totális teljes megbocsátás. A minden más út az meg fog rabolni, az Jézusnak a vérét le fogja értékelni, az ő munkáját. És el akarja ezeket a csapdákat rejteni. Ez a csapda, vagy becsapás, vagy bántás, vagy sértés, ez a görög szó, ami az, hogy skandalizó. Oké? Okay? Skandalizó. És ez abból a szóból jön, hogy skandalon, ami azt jelentette, hogy az erdőben ilyen skandalonokat tettek, ezek csapdák voltak, ilyen visszacsapó csapdák. Így van, hogyha gondolom, hogy erdőben te nem szoktál ilyeneket tenni, ilyen csapdákat, szerintem nem is szabad itt Magyarországon ilyeneket tenni. De ha találkoztál már egérrel, és vettél esetleg az obiba, vagy valahol egércsapdát, akkor az is ezen a módon működik, csak az a ujjadat fogja megsérteni, de megint más, ha egy ilyen farkas csapdába lépsz bele a lábaddal. Ez egy ilyen visszacsaló. Van benne egy csali. Az ördög csapdájába a bántásért, és ami mindannyiunkat ér. Mindannyiunkat fog érni. Tehát ahogy végigmegyünk az életünkön, évtizedeken keresztül fognak bántások, fognak sértések, fognak sérelmek érni bennünket. Az élet minden területén, de most ha a gyülekezetre fókuszálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a gyülekezetben is abszolút fognak. És ezekben van, ott van a csali, és ha erre a csalétekre ráugrok, és nem bocsátok meg, akkor az ördög előnyt szerez, mint a itt a piros, hol a piros. Azt hiszem, hogy megnyertem, mert fel van jegyezve. Ott van, fel van jegyezve a te bukásod, és fel van jegyezve, és ővel annyira nem beszélek, és itt van egy fal, de rendben, mert nekem igazam van, rendben, mert végül is így is el tudom élni az életemet. És az ördög egy csapdát állított számomra, és meg fog rabolni mindentől. És gyertek velem, nem akarok hosszan beszélni már, de gyertek velem József történetébe, jó? Az egyik kedvenc történetem a Bibliában, József története, lenyűgöző. Ma este el tudod hazamész, el tudod olvasni az egészet, mert nem olyan sok, 1 Mózes 37-től 50-ig, izgalmas. És képzeld el, hogy az ördög csapdát állított, mint ahogy csapdát állít mindenki számára, sértés, bántás, árulás formájában, és Józsefet a testvérei, mikor 17 éves volt, eladták rabszolgának. Most gondolj bele, itt van egy 17 éves fiú, aki az apukájának a kedvence, Jákobnak a kedvence, és van egy családi örökség, egy családi hely, egy szeretett fiú, és egyik pillanatra a másikra a saját testvérei miatt, nem idegenek miatt, nem idegen hadsereg miatt, nem asszírok miatt, akkor nem voltak még, tudod, nem akárkik miatt, hanem a saját testvéreinek köszönheti azt, hogy egy nagy niemandá vált. Niemand, ez egy német szó, senki, azt jelenti, egy nagy senkivé vált, mindent elveszített, semmilyen nem lett, jogilag senkivé vált, egy rabszolga, egy senkivé vált. És mindezt a testvérének köszönheti. És a csapda, a bántás, a sértés, és azon belül az, hogy most József mit fog ezzel tenni. És József a haragot a szívében melengedheti, dédelgetheti, ízlelgetheti, neheztelés lesz, a neheztelés keserűségé válik, egy meg nem bocsátásá, erődítményé, és József egy keserű ember, aki így vagy úgy el fog boldogulni az életébe, de nem fogja tudni mindazt a Isten legjobbját megélni, amit Isten tartogat számára. Le fog maradni róla. Le fog maradni. És nem tudjuk annyira a történetben azt, hogy József hogy bánt a szívében, hogy gondolkodott erről, a bántásról, a testvéreiről, legalábbis az első időszakban. Csak a gyümölcsöt látjuk, később látjuk. Úgyhogy gyertek velem, nagy ugrást teszek. 17 éves korától 30 éves koráig börtönben van, így van? 30 éves korában ő lesz a második ember Egyiptomban, megvan a 7 éves szűk időszak, 37 éves, van 7 éves, bő időszak, utána 7 éves szűk, de a 7 éves szűk időszak második événben már jönnek a testvérei, tehát 39 éves, 22 évvel a bántás, a sérelem, az árulás után jönnek a testvérei, csak azt tudjuk, hogy ő a szívében szabad. Ő a szívében szabad. Akkor jönnek a testvérei, és a legvégén megmutatja magát a testvéreinek, akkor azt mondja nekik, hogy nem ti küldtetek engem ide, Egyiptomban, hanem Isten küldött engem ide. Egy szabad ember látunk. Menjünk még tovább. Szabad, mert megbocsátott. Totális, teljes, totális megbocsátás. Nem az, hogy megbocsátalak, de nem így kellett volna, majd ha bocsánatot kérsz, megbocsátok. Testvéreim, várom a bocsánatkérést. Várom. Nem volt. Olvasd a történetet. Nem volt. A szívében teljesen, totálisan megbocsátott. És aztán tovább megyünk. Második év, tehát 39 éves korában Jákob és Izrael, az a 66 ember leköltözött Egyiptomba, és utána még 17 évet élt Jákob és Izrael Egyiptomba, tehát azt akarom mondani, hogy 39 évvel később, mikor Jákob meghal, József 56 éves, és most vagyunk 1 Mózes 50-nél, és a testvérei, ahogy az apjuk meghal Jákob, jönnek Józsefhez, és azt mondják 15. versben, azt mondja, hogy amikor látták, 1 Mózes 50-15, amikor látták József testvérei, hogy atyjuk meghalt, ezt mondták. Hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszafizeti nekünk mindazt a gonoszt, amit elkövettünk rajta. Figyelj csak, 39 év, mert ilyen az ember. 39 év. És ott vannak, és azt mondják, hogy apánk meghalt, biztos, hogy Jákob, vagy biztos, hogy József azért volt velünk kegyelmes, mert az apánkra való tekintettel. Most teljes mértékben József kezébe estünk, ő az Úr az életünk felett, és most vissza fogja fizetni. Nyilván ez miről beszél? Ez az ő szívükről beszél. Ők így gondolkodnak, ők ilyen emberek, ők nem igazán ismerik Istent. Isten népe, megváltottak, de nem igazán ismerik Istent. Nem ismerik Isten természetét, nem ismerik Isten jellemét. Nem értik Istent, nem ismerik Istent. És ebben gondolkodnak, hogy biztos még József most fogja visszafizetni. És nézd meg, ezt üzenték tehát Józsefnek. Atyád ezt parancsolta nekünk halála előtt. Így szóljatok Józsefhez. Na most állj. Szerintem ezt kitalálták. Kamugépek. Tehát egy nagy kamugépek. Tehát kamuznak. Figyelj jól. Ez egy iskola. És nem járták ki az iskolát. Nem mentek végig. Még mindig ugyanabban az osztályban vannak, lehet, mint voltak 39 évvel korábban, és ez lehetséges mindannyiunkkal. József viszont vette a leckét, Isten adta a leckét, és ebbe a leckébe benne volt a bántás és a sértés, de nem azért, hogy tönkretegye Józsefet, hanem hogy előléptesse Józsefet, és téged és engem is nem azért, hogy tönkretegyen bennünket, hanem hogy előléptessen bennünket, hogy győztessé tegyen bennünket. És itt van József, és azt mondják, hogy így szóljatok Józsefhez, mondta az atyánk, kérünk, bocsáss meg testvéreinek vétkét és bűneit, hogy rosszat tettek ellened. Most hát bocsáss meg azoknak a vétkék, akik atyád Istenének szolgái. 39 év után, most ott van, bocsáss meg nekünk. Mi lenne egy kapcsolatodban, egy kapcsolatomban, valaki 39 év után ébredt fel és kér bocsánatot, így van? Lehetséges? Lehet. Lehetséges, hogy valaki soha nem kér bocsánatot. Rendben van ez? Rendben van. Mert az életem nem arra alapszik. A szívemben az út, amit választok, nem azon múlik, hogy ki hogyan viszonyul hozzám, hanem hogy milyen Isten jelleme és természete, mert ebben szeretnék élni. Szeretném tisztelni a Krisztusnak a vérét. Nagyra becsülni. Úgyhogy kérlek, bocsáss meg nekünk, mondták. El voltak maradva egy picit. 17. vers utolsó része. József sírva fakadt, amikor ezt mondták neki. József sírva fakadt. Nem azért, mert jaj, igen, olyan rossz volt, amit tettetek velem, igen. Azóta se tudjátok, hogy a lelkemben ott a sebek ott vannak, és 32. Tudnátok, éjszaka forgolódok az ágyamban, és annyi békétlenségem van. Nem ezért sírt. Nem tudom, miért sírt. Én szerintem megtörte őt. Lehet, hogy megtörte őt a testvéreinek a kemény szívűsége. Megtörte őt az, hogy Isten milyen álmodatos dolgot tervezett, és a testvéreim mind lemaradtak erről. De a lényeg, amit itt mond, az az, hogy József sírva fakadt, mikor ezt mondták neki. Ekkor oda mentek hozzá a testvérei, leborultak előtt, és így szóltak, íme szolgáid vagyunk. De József így felelt nekik. Nézd meg! Büdös szolgák! Most végre Móresre tanítalak benneteket! Mi van? Most végre megkeserültek! 39 évig engem kétségbe hagytatok! Az egész életemet elpusztítottátok! Állj! Ma a világ egyik legjellemzőbb szellemisége az áldozatmentalitás. Áldozatmentalitás. Emberek úgy gondolkodnak, hogy ők áldozatok, és ez egy démoni, ördögi tevékenység. És mi is hívőként, Isten gyermekeiként lehetünk lazán, csak áldozat mentalitásban, de nem kell. Nem kell. Mert azt mondta József így felelt, ne féljetek. Ne féljetek. Ezt mondta József. Ne féljetek. Nem az, hogy büdös szolgák, hanem ne féljetek. Azt mondja, hát Isten vagyok én. Tudjátok, miért alszok jól éjszaka? Mert nem teszem be magam Isten helyébe. Tudod, miért alszok jól éjszaka? Mert nem olyan székbe ülök, amely túl nagy számomra. Elfoglalom azt a alázatos helyet, a teremtett embernek a helyét, vagy azt az alázatos helyet, ahogy tudom, hol van a helyem. Nem a te bírád vagyok, nem a te ítélőd vagyok, a te testvéred vagyok. És közted és köztem semmi különbség sincs. Ugyanolyanok vagyunk. Nem, vagy Isten vagyok-e én? Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék, amint ma van, hogy sok nép életét megtartsa. Ez nem is tudunk belemenni ebbe a bibliaversbe, nem akarok túlmenni az időn, hogy megváltás van benne, győzelem van benne, az van benne, hogy ti rosszat gondoltatok ellenem, de Isten jóra gondolta fordítani azt. Isten tette mindezeket a dolgokat. 21. vers. Azért most ne féljetek, még egyszer. Ki szokta azt mondogatni, hogy ne féljünk? Ki szokta? Jézus, oké? Okay? Krisztus jelleme lepleződik le József életében? Igen, abszolút. Mikor megbékélés van, mikor megbocsátás van, mikor egymást vigasztaljuk, egymást bátorítjuk fel, akkor Krisztusnak a jelleme lepleződik, és nem az ördögnek a jelleme. És ez hatalmas, ne féljetek. Azért most ne féljetek, nézd meg, ezt hallgass. Eltartalak titeket, és gyermekeiteket, nézd meg, így vigasztalta meg őket, és szívükre beszélt. Wow! József egy szabad ember, József egy gazdag ember, megbocsátásban, irgalomban, szeretetben. József messze fölé nőtt az ő testvéreinek, és a kulcs a megbocsátás volt, mert beleakadhatott volna a lába a farkas csapdába. Beleakadhatott volna, belerohadhatott volna ebbe, beledögölhetett volna ebbe. Legtöbb ember beledöglik ebbe. Lehet, hogy nem fizikailag, lelkileg, de József megbocsátott. Totálisan és teljesen. És beszeretném fejezni, van még más írásrészek, amit megnézhetnénk, de ma nem nézzük meg. Csak ezt szeretném mondani számunkra, a gyülekezet számára, hogy A megbocsátás útja nem opcionális számunkra. Igen, opcionális, mert szabadok vagyunk választani, vagy sem. De ha élni akarunk, nem opcionális. Fel lehet tenni a kérdést. Isten előtt a szívedben, Istennek, Istenem, ki az, akinek meg kell bocsátanom? A gyülekezetben. Melyik az a testvér? Kik azok a testvérek? Kik azok, akik lehet, hogy haragot tartok, lehet, hogy neheztelek, lehet, hogy megsértettek, lehet, hogy megbántottak. Helyes volt, hogy megsértettek, bántottak? Nem, persze, hogy nem. Nem. De, és itt jön az ördög csapdája, hogy ha ezen az úton megyek, akkor meg leszek rabolva. Úgyhogy feltenni a kérdés, Isten, ki az, akinek meg kell bocsátanom? Isten, ki az, aki közt és köztem, bocsánat, nem tudtam jól mondani, úgy sikerült, ahogy sikerült, egy fal emelkedett. Lehet, hogy van köztünk neheztelés, lehet, hogy találkoznunk kell, el kell mondani, hogy mire jutottam, és hogy én meg szeretnék neki bocsátani. A lényeg az, hogy nem kerülhetjük ki a Szent Szellemnek ezt a mély munkáját a személyes életünkben és a gyülekezetünkben. Ha kikerüljük, ha átugorjuk, ha kimozogjuk, akkor nem vettük a leckét, továbbra is ugyanabban az osztályban leszünk, sőt, lehet, hogy visszabukunk. Isten nem fog tudni előléptetni bennünket, hívőként és gyülekezetként sem. És akkor az ördög csapdájába beleestünk. És tudom, hogy ezek nem könnyű dolgok, amikről most szó van. És nem is akarom, hogy úgy hangozzon. És tudom, hogy ez egy folyamat. De arra hívlak benneteket is, meg mindannyiunkat, hogy legyünk Isten előtt egy ilyen imádságos szívvel. És tegyük fel azt a kérdést, hogy Uram, ki az, aki ellen tartogatok valamit, vagy aki ellen, akire neheztelek? Isten vagyok én? Nem tudom. Hibázott az ember, biztos. Igen, lehet. Én is hibáztam. Testvérek vagyunk. Testvérek vagyunk. És a Szent Szellem hozza be közénk ezt a szívet, ezt a változást a szívbe, ezt a bűnbánatot, ezt a vágyat, ezt a buzgóságot. És ennek rengeteg gyönyörű gyümölcse lesz, hogy együtt működünk a Szent Szellemmel. Mikor az írás a megbocsátásról beszél, vagy az Úr Jézus soha nem könnyedén teszi ezt, vagy soha nem egy olyan módon, hogy eltéveszthető lenne ennek a komolysága és értéke. Emlékeztek Máté 18-ban, amikor Péter megkérdezi, hogy hányszor bocsáthatok meg az én atyám fiának, az én testvéremnek, még 7-szer is. Így van, és abban az időben az volt az általános felfogás, hogy 3-szor. Farizeusoknak volt egy ilyen tanítása, és Péter olyan különlegesen kegyelmes akar lenni, és azt mondja, hogy még 7-szer is megbocsáthatok az én testvéremnek, és Jézus azt mondta, hogy 70-szer 7-szer, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, ami egy, azt jelenti, hogy bármennyiszer, végtelenszer. És aztán Jézus ezt a kis tanítást rögtön egy történettel erősítette meg, és ez a történet a gonosz szolgáról szól. Ne felejtsd, az a neve, hogy a gonosz szolga. Gonosz szolga. A gonosz szolga. Milyen volt ez a gonosz szolga? Ez a gonosz szolga a királytól 10 000 talentum aranyat kapott. Bocsánat, a királynak 10 000 talentum aranyjal tartozott. Lehet, hogy kapott és aztán tartozott. Ez egy bődületes tartozás. 10 000 talentum arany. Annyira bődületes, figyelj, hogy Heródes egy év alatt az ő bevétele 900 aranytalentum volt. Ez a szolga 10 000 talentummal tartozott. Oké? Okay? És azt mondta az ura, hogy fizess nekem, és ő könyörgött, hogy nem fizetek, vagy nem tudok fizetni, és azt mondta az ura, hogy akkor nem csak, hogy téged, az egész családodat eladom rabszolgának, ebben az időben ez történt, és könyörgött, hogy meg fogom fizetni, és megesett az urának a szíve, és elengedte neki a 10 000 aranytalentumnyi adóságot. És ez a szolga fordult egyet, és ment hazafelé, és az utca sarkon összetalálkozott a szolga társával. Szolga társával. Aki 100 dénárral tartozott. Így van? Na most 10 000 talentum az 100 millió dénár, ez pedig 100 dénár. Tehát 1 milliószorosát engedte el neki az ura, és jött a szolgatás, és rögtön elkezdte szorongatni, hogy megfizetsz nekem, te kutya! Így van? És szorongatta őt, és amikor a király fülébe jutott, mert a többi szolgatás szólt a királynak, akkor a király nagyon dühös lett. Nagyon dühös lett. És tömlözbe vetette. És azt mondta, hogy megfizeted mind, amivel tartozol. És azt mondta, hogy ez történik veletek, ha meg nem bocsátok, szívetekből, szívetekből. Miről beszélünk, miről szól ez? Arról, hogy nem figyelj, és be akarom fejezni, be kell fejeznem, mert nem akarom, hogy hosszú legyen, már így is jó ideje tanítok. Nem felejthetjük el, hogy nekünk mennyi minden lett megbocsátva. Az a végtelen bűnadóságunk, ami a pokol tüzére küldött volna bennünket, örökkön, örökké, e felé tartottunk. És a király eljött és meghalt a kereszten, és megbocsátotta mindet, és még a többit is. Ez az evangélium, ez friss kell, hogy legyen a szívembe a Szent Szellem által, mert ha nem, akkor a szolgatársam, aki 100 dénárral tartozik, töredékével, morzsányival, ahhoz képest, ami az én saram, morzsányival, semmiség ahhoz képest. Fáj, de ahhoz képest semmiség. Bántás, de ahhoz képest semmiség. Hogyha nem az evangélium nem tör meg engem, hogy örökkön, örökké a pokolba égnék, ha a király meg nem bocsátotta volna a bűneimet. És a testvéreim is ott égne, mindannyian. Ugyanolyanok vagyunk, szolgatársak, mert testvérek vagyunk. És ez az alapja, ahogy az úrvacsora is, az alapja, a vér annak, hogy azt mondhatom a szolgatásomnak, hogy figyelj, megbocsátom a vétkedet, a bűnödet. És ez nem, megbocsátom a bűnödet, király vagyok, nem. Tudod mit? Te nem is tudod, hogy én nekem mennyi bocsátatott meg. Te nem is tudod. Te nem is tudod, hogy én mennyire levertem a lécet szüntelen és állandóan, és újból, te hozzám képest egész nagyszerű vagy. Megbocsátom a bűnödet. És igen, ha belegondolsz ezekbe a szavakba, vagy belegondolsz a mi atyánkba, ahol azt mondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, azt látod, hogy nem túl sok helyet ad nekünk az Úr, hogy a saját kis teóriáinkat gyártsuk. Egy út van, ami életre vezet, és egy út van, ami előléptetéshez vezet, Istenne, Istenne való életre és közösségre, és a gyülekezetnek életet ad, és ez ennek az útja. Efézus 4.32, amit olvastunk, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Úgyhogy engedjük, hogy a Szent Szellem használja ezeket az igéket, ezeket a történeteket, ezeket az igei részeket arra, hogy a szívünket átvizsgálja, munkálkodjon, szembenézünk ezzel, és hogy nagyon jó gyümölcsöt teremjen az életünkben és a gyülekezetünkben. Amen. 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 Úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Köszönjük a te igédnek a gazdagságát és útmutatását. És Uram, szeretnénk a szívünkbe az alázat helyét elfogadni. Szeretnénk a szívünkbe lejönni a nagy trónról, a nagy székről, és beülni abba a székbe, ahol tudjuk, hogy a bűneinket megbocsátottad, hogy 10 000 talentumnyi adósságot is, 100 millió dénárt eltöröltél. És Uram, köszönjük, hogy nem csak veled békéltettél meg, hanem Krisztus testének tagjaiként egymással is megbékéltettél minket. Hogy járjunk ebbe a valóságba. Drága Szent Szellem, segíts nekünk. Te nagyon jól tudod, hogy gyülekezetként milyen helyen vagyunk, honnan jövünk, merre tartunk. Te vagy a vigasztaló, te vagy a segítő. Segíts nekünk, hogy ezek a szavak ne szálljanak el, hanem sok gyümölcsöt teremjenek a szívünkbe, és az életünkbe, és a gyülekezetünkbe, Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy? Amen. Amen. Oké. Na hát köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk online is, és Isten áldjon benneteket, és lesz Zoom közösségünk, úgyhogy tudsz jönni Zoomra beszélgetni, és ez egy jó téma. Ja, öröm volt együtt lenni. Sziasztok!